Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A múlt pénteken lezajlott az 5. Afrika Summit konferencia, amely idén Afrika és a világ két legégetőbb kérdését, a globális klímaváltozást és az energiaellátást tűzte zászlajára. Mint ahogy már ebben a műsorban is többször említettük, emelkedik környezetünk átlaghőmérséklete, egyre szélsőségesebb az időjárás, a kívánatosnál lassabb ütemben halad a megújuló energiák felhasználása, és tovább növekszik a szakadék a világ egyes országai között. Tovább mélyül Afrika elszegényedése és a Szahara délfelé terjeszkedésével, a Csádtó kiszáradásával ember milliók veszíthetik el létalapjukat. Az 5. Afrika Summit konferencián tehát a fő téma ennek megoldása volt, és a korábban e-műsorban is taglalt Green Sahara projekt, amelyet itt is hosszasan bemutattak, ezeknek a kérdéseknek ad egy új megközelítési lehetőséget, azzal, hogy a 9,5 millió négyzetkilométeres Szahara revitalizációját, energetikai hasznosítását és mintegy 3 millió embernek a potenciális munkahely megteremtését vizualizálja. A mai műsorban az idő rövidsége miatt a konferencia néhány magyar résztvevője beszél majd az elhangzottakról, de ígérem, hogy a későbbi adásokban rendre megszólalnak az afrikai résztvevők is. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Az 5. Afrika Summit programját a protokolláris beszédeket követően a Magyar Energiahivatal egykori elnökhelyettese indította. Afrika jelenlegi energetikai problémáiról és kitörési lehetőségeiről tartott előadásával. Pataki Istvánt először Afrika kitörési lehetőségei kapcsán arról kérdeztem, hogy miért nem tudnak élni gyakran az energiahordozókban gazdag államok sem a kínálkozó lehetőségekkel.
Az egyik újságíró pont azt kérdezte tőlem itt a előadás végén, hogy elmeséltem egy esettanulmányt Nigériáról, és hogy annak mik lettek a következményei. Az esettanulmány arról szólt, hogy 2 évvel ezelőtt a USAID megbízásából kimentem Nigériába, és megpróbáltam felmérni az ottani villamosenergia helyzetet, és annak az orvoslására nekem javaslatokat kellett letennem. Ennek a dolognak a lényege az volt, hogy amikor én 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor teljesen természetes volt, hogy óránként, 2 óránként a villamosenergia elment, minden leállt, kialudtak a fények, leálltak a frigiderek, aztán hosszú órás szünet, és aztán utána újraindultak. De aki például szállodában lakott, vagy azok a magánházak, akiknél hátul az udvarban volt egy kis benzines generátor, azok mind azonnal bekapcsolták a generátoraikat, én is a szállodában éreztem, hogy a villany elmegy, egy kis dübörgés, elindult a generátor, és az élet ment tovább. Az én javaslatom az volt Nigériának, miután már feltérképeztem a dolgot, bizonyos törvényi beavatkozással be kell vonni a termelésbe bizonyos szint fölötti ilyen magántulajdonban levő magánipart vagy magánháztartást kiszolgáló kis generátorokat, és ezzel kell megtámogatni a egyébként rogyadozó villamosenergia rendszerüket, majd aztán kell erőművet építeni, kell hálózatot bővíteni, és így tovább. És az előadás után az egyik kérdező azt kérdezte, hogy én 2 évvel ezelőtt letettem a javaslatomat, és történt-e azután valami Nigériában. És hát, ha már így rákérdeztek, akkor kénytelen voltam az igazságot mondani, hogy tudomásom szerint semmi. És ez a tipikusan jellemző Afrikára, hogy hihetetlen lassan haladnak a dolgok előre, és hát ez közvetlenül vonatkozik a Zöld Szahara programra is, hogy én egy kicsit távolabbinak tartom. És Nigériának, vagy Fekete Afrikának hihetetlen problémái vannak a mai nap, a mindennapjaiba. Következésképp nem a jövővel, hanem a jelennel kéne foglalkozni.
Viszont tudom, hogy Nigériának azért van bőven olaja például, de nem lenne talán egy picit már modernebb gondolat, hogy mondjuk a tetőkön napelemek legyenek?
Hozzátartozik az energetikához, hogy az energetikus az rettenetesen árérzékeny. A fotovoltaikus cellákból termelt villamosenergiának a fajlagos költsége gyakorlatilag a legmagasabb. Ezt egy picit befolyásolhatja az adott helyen, az adott geográfiai helyen a napsütéses órák száma, amiben Afrika verhetetlen, de még ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy távoli jövő. Afrikai országok közül Nigéria benne van az első 10 olajtermelő országban a világon. Gáztermelése óriási, az Egyesült Államok folyékony állapotú földgáz beszállítójának közül a legnagyobb, azt hiszem, a földgáz, Amerika földgáz fogyasztásának egy jelentős része az Nigériából származik LNG formájában. Tehát mindenben Nigéria energiahordozókban a topon van, és mit tesz Isten, az ország közepén pedig az egyik legnagyobb fekete szénbányával rendelkezik. És ez volt az én javaslatom akkor, hogy mivel hogy a országban nincsen gázhálózat, nincs komoly villamosenergiahálózat, nincs út, nincs vasút, hát akkor inkább valamilyen európai országból frissen leállított szenes erőművet kellene áttelepítene. Na most ez az aranyos, hogy ez mint gondolat biztos nagyon jó, de hát a megvalósítás az nagyon-nagyon nehézkesen és lassan megy.
Muszáj-e most neki kezdeni szenes erőműveket Afrikába telepíteni? Miközben az egyik nagy lehetősége Afrikának az lenne, hogy átlép bizonyos lépcsőfokokat, úgy, ahogy például a telefonnál megtette, és ez egy óriási lehetőség Afrikának, hogy nem kellett vezetékes telefonhálózatok tömegeit kiépítenie, és gyakorlatilag mindenkinek van Afrikában mobiltelefonja.
Igen, a mobiltelefon egy jó példának néz ki, mert a mobiltelefonjának a befektetés igénye, ugye ezek az átjátszó tornyok, ezek össze nem hasonlíthatóan olcsóbbak, mint egy villamosenergia rendszer, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a villamosenergiához való hozzáférés az azért annyira neki nem fontos. Tehát ehhez az igényhez, ehhez illeszteni kell annak az adott népcsoportnak a kultúráját, a hagyományait, hogy mi volt eddig. A telefon az egy nagyon érdekes játék, és ez egy nagyon-nagyon szimpatikusan játékos nép a nigériai, és ez egy rendkívül jó játék ez a rádiótelefon. A villany az, ha van jó, ha nincs, akkor meg vagyunk nélküle, mint ahogy eddig is meg voltunk nélküle. Tehát millió és egy akadálya van annak, hogy komoly investíciót tegyen valaki ebbe a villamosenergia rendszerbe. Na most pontosan itt van például a fizetési fegyelem. Egy rádiótelefonjában piszok jól meg lehet csinálni a fizetési fegyelmet, előre fizethető kártyák, ha a kártyáról lefogyott a pénz, akkor a telefon megszakad.
De a villamos energiánál is megoldható ez.
Sokkal nehezebben. Nem kell más példához fordulni, mint Magyarországhoz.
Na de hát itthon is be lehet nevezetni azokat a kártyás megoldásokat, amik például mondjuk a gáz területén működnek, és Európában több helyen, például Angliában működik azonnali fizetés, akár érmével, akár kártyával.
Igen, volt a elnök helyettességem alatt egy nagyon-nagyon érdekes projekt. Akkoriban 25 ezer szolgáltatásból kizárt fogyasztó volt Magyarországon, akiket azért zártak ki, mert nem fizetett, és egy próbálkozás volt, hogy előrefizetős kártyával mennyire lehet ezeket a fogyasztókat visszavonni a fogyasztói körbe. Nagyon-nagyon nehézkes, csak egy számot mondok, például maga az óra, ami alkalmas arra, hogy befogadja ezeket a prepaid kártyákat, az volt 80 ezer forint. Na, és akkor még mennék tovább, mert ugye kell a kártyafeltöltő állomás, stb. Tehát rendkívül investícióigényes. A villamosipar egy nagyon-nagyon komoly beruházásigényes dolog, nem összehasonlítható a rádiótelefóniával.
De abban az esetben, ha valami még az elején tart, akkor okay. Tulajdonképpen így is, úgy is be kell fektetni, igen, akkor csak a különbözettel drágább.
Én úgy gondolom, hogy a fejlődés az nem abba az irányba kell, hogy menjen, hogy fotovoltaikus, vagy legalábbis nagyon drága megújuló alapú villamosenergia forrást használok, hanem úgy gondolom, hogy mi itt Európában, az úgynevezett öreg kontinensen bármikor szembenézhetünk azzal, hogy olyan rettenetesen drága lesz az olaj és a földgáz, hogy egy másik nagyon érdekes technológia, mégpedig a hidrogén technológia ránk köszönhet. És én úgy gondolom, hogy Afrikában, amikor arról beszélünk, hogy a teljes infrastruktúra hiány miatt kihagyhatnánk fejlődés lépcsőfokait, akkor inkább a hidrogén technológia jutna eszembe. És ugye a hidrogén technológia úgy jön a villamosenergia iparhoz, hogy a jövő megítélése szerint két iparág, a villamosenergia iparág és a gépjármű motorhajtóanyag gyártásból, iparágból egy iparág lesz, és ezek egymásba könnyen konvertálható energiafajták lesznek, a villamosenergia és a hidrogén. Én úgy gondolom, hogy Afrikában gyakorlatilag ez lenne az igazán nagy fejlődésugrás, hogyha Európával egyszerre érkeznének arra a fejlődésű fokra el, hogy a gépkocsiaik azok nem benzin és nem dízelhajtásúak lesznek, hanem hidrogénesek, de itt még Nigériára specializálva meg kell említeni, hogy ugyan Nigéria az egyik legnagyobb olajtermelő a világon, de finomítója nincs. Következésképp ő elviszi az olajat és hazahozza a benzint, illetve az egyéb fehér árut. Tehát igazán ráférne Nigériára egy ilyen nagy fejlődési ugrás.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A konferencia végén az Afrikai Magyar Egyesület elnökét kértem arra, hogy értékelje a rendezvényt.
Először is én büszke vagyok arra, hogy ez a konferencia létrejött, hisz nagyon rövid időt hagytunk magunknak erre. Már régebben tervezzük, de mivel a választások Magyarországon kormányváltást eredményeztek, így nagyon nehezen találtunk olyan döntéshozókat, akikkel egyeztetni tudtunk a konferenciáról. Viszont örömmel tudom elmondani, hogy az új kormány gazdasági vezetésében irányvonalváltás látszik, és felismerték többen, többek között Becsei államtitkár úr is azt, hogy afrikai kitörési pontja lehet a magyar viszonylag sínylődő gazdaságnak, és ezért olyan programokat támogatnak és olyan programokat hirdetnek, amelyek a magyar vállalkozók, a kis KKV-k útját esetleg egyengetik Afrika irányába. Én remélem, hogy ez a konferencia és az egyik ilyen kő lesz ezen az úton, vagy akár egy mérföldkő is, hisz olyan előadókat sikerült megnyernünk, hogy eljöjjenek, akik ehhez a témához nagyon értenek. Ugye vannak Németországból, vannak Afrikából, hisz azért Afrikáról leginkább az afrikaiak tudnak beszámolni, vannak Nigériából, vannak Madagaszkáról. Az egy nagy fegyvertény, hogy ezeket az embereket ide tudtuk csalni, hogy Madagaszkáról, Abu Dhabiból, Nigériából és a többi országból ide jöttek, eszmét cseréltek velünk, utat mutattak azoknak a magyar vállalkozóknak, akik itt voltak, és lehetőséget mutattak arra, és kaput, amin be lehet menni, hogy magyar vállalkozók is Afrikába tudjanak üzletet kötni, és ezeken a területeken megtalálják a számításukat.
Mekkora volt a magyar vállalkozók részéről az érdeklődés?
Egyre inkább azt tapasztalom, hogy a magyar vállalkozók megértették ezt az üzenetet, a kormányzat azon üzenetét, hogy afrikai kitörési pont lehet, és egyre többen érdeklődnek. Itt 117 üzlettel foglalkozó embert regisztráltunk, ami egy nagy szám a körülbelül 200 fős konferencián. Nagyon sokan kerestek, nagyon sokan kértek személyesen engem is, hogy ezzel a nagykövettel, azzal a nagykövettel, ezzel a küldöttel tudjunk találkozni, hisz azt az előbb nem említettem, hogy majd minden afrikai állam nagykövetsége a nagyköveti szinten képviseltette magát, sőt, eljött a Kongói Demokratikus Köztársaság térségbe akkreditált, de Belgrádban székelő nagykövete is, hogy meghallgassa az előadás sorozatot, és megpróbáljon szorosabb kapcsolatokat kiépíteni a magyar kormányzattal.
Egyébként annak mi az oka, hogy Kongónak Magyarországon még mindig nincs képviselete?
Hát erre én nem tudom a választ. Valamiért Kongót, amit egyébként egyesek talán a politikában is Afrika gennyes gócának tartanak, hisz mindig onnan indul a forrongás. De Kongóról azt tudni kell, hogy Kongó egy hatalmas ország. Kiterjedésében vagy két legtávolabbi pontja olyan, mint London és Kairó közötti távolság. Nagyjából 25-26 magyarországnyi területű, ellenben csak 8-szor annyian lakják, mint Magyarországot. Tehát vannak olyan tájai, ahol napokig akár emberre nem találkozunk. Valószínű a kormányzat gyengesége, a korábbi évek polgárháborús viszonyai, valószínű ezek vezetnek ahhoz, hogy Magyarország nem érdeklődött Kongó iránt. Azt tudom elmondani, hogy itt a konferencia ebédszünetében sikerült a gazdasági kormányzat képviselőit összehozni a nagykövet úrral, és már egy viszonylag záros határidőn belüli, egy jövő heti 10 napon belüli találkozót beszéltek meg, hogy a Kongó iránti érdeklődés Magyarországon valamilyen módon becsatornázza a kormányzat.
Akkor ezek szerint ennek az 5. Afrika Summitnek ez volt a legfontosabb hozadéka, vagy van még számos?
Én azt gondolom, hogy a mai világban a legnagyobb probléma az, hogy mindannyian, és nem csak az Afrikával foglalkozók, végezzük a magunk dolgát, megpróbálunk megküzdeni a mindennapi kenyérért, megpróbálunk előre jutni, boldogulni, mind családi, mind munkaszinten, és ezt a begubózást hivatottak ezek a konferenciák némileg megnyitni. Találkoznak olyan emberek, akik egyébként érdekazonosak és egymást erősíthetnék, de soha nem találkoznak személyesen. Ezek az alkalmak azok, amely ezeket megteremtik, hisz amikor ezekről a konferenciákról, tanácskozásokról az ember hazamegy, akkor újra elborítja őt a saját problémája, és utána már nehezebben tudja a kapcsolatrendszer továbbra fenntartani. De itt rengeteg jó kapcsolat szövődött külföldiek és magyarok, sőt, olyan magyar-magyar találkozót is láttam, amely hasznos lesz, és nem sokára valószínű több rádióban is hallani fogunk arról az ötletről, ami itt felmerült.
Jövőre mi lesz a téma?
Ugye itt két dolgot próbáltunk ezen az Afrika Summiton összekapcsolni, ez egyik az Obasanjo elnök úr által korábban kb. 5 évvel ezelőtt kihirdetett program, amely egy nagy zöld Afrika falat képzel el keresztben Afrikán 7775 kilométer hosszan és 15 kilométer szélesen. Erről elmondandó, hogyha ezt hirtelen összeszorozzuk, akkor nagyjából 105.000 négyzetkilométer jön ki, ami Magyarországnál egy kb. 20%-kal nagyobb területet jelent, tehát ezt kívánja kívánják beerdősíteni, megakadályozván a Szahara terjedését, amely nagyjából évi 1 kilométeres sebességgel terjed déli irányba. A másik projekt a Green Sahara projekt, amelyet a Gödöllői Egyetem és Teller József energetikus talált ki Magyarországon. Ez a két programot próbáljuk ezzel a summittal összekapcsolni. Egymást erősítő programokról lehet szó, amelyek hűtenék ezt a Száhel és a szaharai övezetet. Ezt próbáljuk elindítani, hisz az idei decemberi mexikói környezetvédelmi találkozón, klímatalálkozón szeretnénk ezt a projektet elindítani, és visszatérni ezután a mexikói találkozó után a magyar uniós elnökség ideje alatt egy olyan konferenciával, amely a mai napon szerzett tapasztalatokat, a Mexikóban szerzett tapasztalatokat összegzi, és új irányt mutat, valószínűsíthetően ez jövő május közepén lenne esedékes, amikor is Magyarországon ülésezik majd az Európai Unió és az afrikai államok közös parlamenti ülése. Ennek a táján valamikor május 15-16-a környékén tervezzük azt, hogy visszatérünk ezekre a témákra, és reméljük akkor sokkal több államfőt tudunk vendégül látni, és szélesebb körben tudjuk majd ezeket az elméleteket elterjeszteni.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Természetesen a konferencián több külföldi résztvevő is jelen volt, velük is készítettünk interjút. A következő hetekben itt a Business Class műsorában rendre bemutatom majd őket. Most köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.